Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát adóvilág rovatunkban már jó pár éve megszokhattátok, hogy járjuk a világot körbe-körbe, de most úgy döntöttünk, illetve a szakértőink tanácsára azt az utat követjük, hogy megnézzük a nagy kereskedelmi útvonalakat a világon, és azokat érintő országokat, kezdve itt a tömjén út országaival, ugye ami Egyiptomot, Indiát és Arábiát átszelő nagyobb kereskedelmi útvonalak gyűjtőneve, a tömjén út. Itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Igen, jó reggelt, sziasztok!
És a tömjén kereskedelmi útvonal első állomását, Indiát fogjuk most vizsgálni.
Így van, tömjén út az egy nagyon sokáig létező útvonal volt, és hát több területen keresztül, mert mi az India, Jemen, Jordánia, Egyiptom útvonalat fogjuk nézni. Egyrészt azért, hogy ne legyenek ismétlődések, Omán is beletartozott volna, és így tovább, de mi ezt a négy országot fogjuk most januárban megnézni. A töményről fontos tudni, hogy miért is lett az ilyen fontos termék, vagy egyáltalán miért volt ennek az árunak ilyen jelentősége. Hosszú időn keresztül a tömjén, tehát maga a tömjén, az a tömjénfának a nedve, amit csapolják a fát, és akkor az a kérgén keresztül kijön, és aztán úgy meg tud sziládulni, ezt tudják desztillálni, vagy magát ezt a megkeményezett gyantát viszik és használják. Na most már az egyiptomiak is használták a tömjént balzsamozáshoz és egyéb más dolgokhoz. Perzsák azok egyértelműen gyógyításra használták, és a zsidó keresztény kultúrában pedig ez egy vallási füstölőként használták. Most a füstölésnél is egyébként két modellje van, csak hogy a mai napig egyébként a tömjén üzlet virágzó üzlet. Egyrészt, amikor magát ezt a gyantát égetik, és annak van egy illata, illetve van, amikor ezt a gyantát olajjá alakítják, és bambuszpálcára teszik, és ezek a klasszikus füstölők, amit mai napig helyeken használnak, legyen egy templom, vagy legyen akár háztartásban is divatos. Most egyébként ennek a klasszikus pálya a mirha, amelyik ugyanígy a mirhafából jön, annak is a váladéka is, az meg egyértelműen gyógyító, hát sőt, ezek mindig összekapcsolnak, de ennek a terméknek az ára abban az időben az arannyal vetekedett. Tehát egy olyan termékről beszélünk, aminek a felhasználása abban az időben nagyon-nagyon meghatározó volt, és a mai napig is működik. Na most India ennek az egyik indulópontja volt, tehát innen jött a fűszerekkel együtt sok minden már ebben az időszakban is, és hát a mai India, amiről beszélni fogunk, az egy nagyon-nagyon érdekes terület, hogy hatalmas ország, ugye a világ második legnépesebb országa, 1,4 milliárd, évi 1%-kal növekszik egyébként a lakosság, a Kína előzi meg egyedül 1,4-11-el Indiát, ahol azt mondják, hogy az indiai populáció gyakorlatilag 20 éven belül a világ legnagyobb, legnépesebb országa lesz, tehát a leggyorsabban növekvő. A hetedik legnagyobb ország a világon, 3,3 millió négyzetkilométer. Földrajzilag szerintem mindenkinek nagyjából megvan indiai félsziget, hogy az körülbelül hol fekszik és milyen nagyságú, de egyébként egy hatalmas terület. Tehát mondjuk Oroszország csak a hatoda, mert Oroszország világ legnagyobb és föld legnagyobb országa 17,1 millió négyzetkilométerrel, de mondjuk Kína is nagyobb jóval nála, az 9,6. De mindenképpen egy hatalmas terület, amely északról egyébként hegyek uralnak, tehát a Himalája és annak a vonulatai, és hát aztán gyakorlatilag ez egészen levegy majdnem a indokínai félszigetig, és aztán a nyugati oldalról meg ugye a mai Pakisztán vagy Afgán hegyek uralják. Na most egy ősi ország, ezért én magas repülésben nézném a történelmét is csak, mert valójában hihetetlen szerteágazó, és nem is nagyon egységes. A Mogul Birodalom az, ami viszonylag híresebb volt, talán ismert, az 1526-tól 1857-ig tartott, de a mogulok nem voltak indiaiak. Tehát a mogulok azok üzbégek voltak, és egy nomád törzs volt, amelyik egyébként gyakorlatilag meghódította ezt a területet, és jó pár száz évig ők adták az uralkodó családot. Majd ezt egyébként szépen fokozatosan egy Maratha Birodalom vette át, 1818-ig, de a Maratha Birodalmat meg az angolok tették helyre. 1818-ban a Brit Kelet-Indiai Társaság több háborúban, tehát három háborúban legyőzik a maratákat, és átveszik a teljes kontinens irányítását. Nyilván a parti területekkel indulva, és ezt számítják ma már a modern India induló időpontjának, mert a Brit Kelet-Indiai Társaság elindítja azokat a hát, európai vagy angol száz társadalmi változásokat, amik meghatározzák a mai Indiát is, tehát adókat vezetnek be, az adminisztrációt így építik fel, és így tovább. Ez persze 1857-58-ban egy lázadásba torkolik, amit szintén lekezelnek, de egy biztos, hogy az ellenállás az angolokkal szemben az folyamatos. 1885-ben létrejön az ő indiai nemzeti kongresszusi pártjuk, amiről szó lesz, mert az egyik a későbbi legnagyobb pártjuk, és a függetlenség az 1947-es függetlenségüket követően a legnagyobb meghatározó párt. Egyébként 47-ben válik India függetlenné, a két világháborút angol oldalról viszik végig, részt is vesznek benne részben, de a 47-es függetlenség egy nagyon érdekes pont, mert ez az a pont, amikor a mohamedán területeket leválasztják Indiáról, és így nyugatról létrejön Pakisztán, és keleten pedig Banglades, ami hát ugye Kelet-Bengálnak hívták. Tehát gyakorlatilag India keletről is és nyugatról is egy ilyen területeket veszít ennek a két országnak a javára, de létrejön az önállóságra. Ezt követően jön a Nandiklán, amelyik egyébként nem rokon a Mahatma Gandhinak, aki 1948-ban függetlenség után meg is halvíjet lelövik, de az azt követő Gandhi család, az a Nehru Gandhi család, ahol ami valójában a Nehru család, de a Gandhi nevet csak felvették, és itt van Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, és így tovább. Na most, tehát ennyit röviden a történelmükről. Földrajzilag azt lehet mondani, hogy hát egy nagyon, nagyon érdekes és egy szerencsés kontinens egyébként, mert nagyon sok folyóvízük van, tehát 14 nagy folyó van, ebből 9 megy a bengáli öbölbe, az a keleti észak-keleti részen van, és 5 megy a Arab-tenger felé. A területének kb. 60%-a mezőgazdaságilag alkalmazható, vagy felhasználható, és ebből ered az, hogy a világ legnagyobb tejtermelői, hüvelyes növényeik termelői, tehát a jutának például a kötélkészül és a különböző zsinyegek, a világvezetők, de a második legnagyobb termelők majdnem az összes többen rizs, gabonát, cukornát, pamut és így tovább fűszerekbe. És mindez a mezőgazdaság egyébként a lakosság 40%-át köti le. Tehát azt lehet mondani, hogy 145 millió farmgazdaság van az országban, ami kb. 1 hektáron dolgoznak egyenként. Tehát ez nagyon pici, de az látszik, hogy nagyon jelentős. Na most a városaik is nagyon jelentősek, 50 városuk van, ami 1 millió lakos fölött van. A Mumbai a legnagyobb, gyakorlatilag 12,4 millió lakossal. Ez a korábbi Bombay egyébként, csak átnevezték. Delhi a főváros az 11 milliós, és Bangalore 8,5 millió, valami, ami egyébként 20 év alatt duplázódott meg, és hát ugye tudjuk IT fejlesztéseknek egyik központi része.
Igen, pont ezt a gyors urbanizációt emlegetik, mint az egyik óriási kihívást. Túlnépesedés, klímaváltozásból fakadó szélsőséges időjárás. Hát az a baj, mondtad ezeket a számokat, nem is tudjuk felfogni, vagy el se tudjuk gondolni. Tehát, hogy ott, hogyha van valami ilyen szélsőséges időjárásból fakadó, mondjuk ilyen agráriumban egy kiesés, akkor az több száz millió embert érint.
Ez így van, Mandi, ez abszolút így van. Egyébként tényleg nagyon gazdag ásványi kincsekben is, tehát szénben a világ legnagyobb készlete itt van, és nagyon érdekes, hogy nekik a szén egy valódi alapanyag, és emiatt ugye jelen pillanatban ők a világ a harmadik legnagyobb széndioxid kibocsátója. Tehát az első az USA, amelyik a világ széndioxid, nem az első, Kína a világ széndioxid kibocsátásának a 30%-át, teljesíti, az USA 14%-át, és az India a harmadik 7%-a. Tehát az első három az több mint 50%-át a világ széndioxid kibocsátásának adja. Mondjuk ők ígérik, hogy ha 2030-ra a 2005-ös bázistra visszaérnek, vagy azt csökkentik egy jelentősebb mértékben, de hát ez egy nehezen megfogható téma. A szén az nekik kell, tehát a szén az egy nagyon fontos energiaforrás is, meg a többi iparágnak is kell. Csak 7 atomerőjük van, tehát az energiájuknak a 3%-a is. Az is meglepő, hogy viszonylag kevés a vízi erőművük, ott azért a hegyekből biztos lehetne. Ásványi kincsükben minden van, tehát tényleg amit el tudunk képzelni, vasérc, mangán, bauxit, olajuk is van, a színes fémek, arany, de az X-szép, a gyémánt, ugye hát a brit koronában a Kohinort azt ők adták, tehát gyakorlatilag egy hallatlanul gazdag ország. És érdekes is így átérve a gazdaságra, hogy addig, ameddig az angolok benn voltak, a GDP növekedésük nagyon lapos volt. Tehát amíg a Szigetország Anglia gyarapodott, addig India azért igazából 48-ig nagyjából stagnált, majd utána a függetlenséggel meglódult az ország, azt lehet mondani, hogy követ 10 évente dupláztak, de a GDP növekedésük roppant attraktív. Tehát mindenki Kínáról beszél, de egyébként India az elmúlt, azt lehet mondani, 30 évben mindig 5-10% közötti növekedés produkált. Most a Covid az egy 7%-os visszaesést hozott 2020-ban, de 21-e 9,2%-os növekedést mondanak. Tehát azt lehet mondani, hogy India ilyen szempontból borzasztóan erős, és az is nagyon érdekes, hogy az iparágaik, tehát ami minden van, tehát ez nagyon nehéz így elmondani, igazából azt kell nézni, hogy mi nincs, de olyat nagyon nehéz találni.
Igen.
Tehát az FMCG-be ott vannak, a vegyiparuk nagyon erős, a gyógyszeriparban nagyon-nagyon komolyak, azt mondják, hogy ők a világ legnagyobb generikus, tehát amik már nem licenszdíjas gyógyszergyártói, járműgyártásuk, építőiparuk, élelmiszeripar, textilipar, ingatlan bányászat, szóval nagyon komoly, és hát így adják ők a világ harmadik legtöbb milliárdosát is. Tehát ami számukban 237 milliárdosuk van, ami azért elég komoly, az első az USA, az 724-jel, második Kína, és aztán ők jönnek, de ezek azért nagyon komoly számok, és érdekes módon a legtöbb az a gyógyszeriparból jön. Tehát ezeket a gyógyszeripari cégeket mi nem nagyon látjuk, de azért azt lehet látni, hogy például a járvány kapcsán is elég jól kezelték.
De most adó szempontjából mi a helyzet Indiában?
Adózás szempontjából India egyébként elég stabil, nem egy túl kedvező, tehát adózású terület, de úgy tűnik, hogy ez nem is nagyon szükséges. Tehát egyébként az államadósságunk az a GDP 70%-a körül mozog, 74%-a, tehát itt azért nyilván a bevételeket generálni kell folyamatosan, viszont egy egyszerű, valószínűleg az angol közigazgatása épülő, de egyébként az angol adójog komplexitását nem tartalmazó adórendszert építettek föl, amelyeknek mondjuk az áfája az 5-28% között mozog, ez ott nem áfa, hanem ilyen general széltek, tehát van nekik egy ilyen típusú adójuk. Ami 5% az általános mérték, a kedvezményes mérték, ami a tömegtermékekre vonatkozik, és aztán ez megy föl. A társasági adója az 30%-ról indul, de ez akár lemehet 10%-ig is, hogyha különböző ilyen licenc vagy találmánnyal kapcsolatos lehet. Egyébként 22% a hazai cégeknek, 30% a vegyes cégeknek, tehát olyan nagyon nem is nagyon támogatják, tehát nem tesznek azért olyan külön sokat, hogy jöjjenek ide, de egyébként így is jönnek éppen eleget. Tehát furcsa egyébként, mert például az acéliparuktól kezdve mindenhol, tehát minden iparágukban jelen vannak a külföldiek, tehát ez egy jelentős, és én sokáig abban hittem voltam, hogy például Mittal az egy indiai cég, nem, mert az indonéz cég, és egyébként Indiában is jelentősek, de ők mondjuk pont nem kínaiak, indiaiak, bocsánat. Tehát a legnagyobb cégük, amit egyébként a top 50-ben mérnek a világon, az a Reliance Industries, amelyik 55. volt a világon. Rengeteg cégük van, de ugye az indiai brendek annyira nincsenek a köztudatban. Tehát a társasági adójuk szerintem egyáltalán nem jó. de ettől függetlenül nekik úgy néz ki, hogy jó és a bevételek működnek. Az SZIA-juk is progresszív, gyakorlatilag 30% a felső része, de egyébként a társaság adónál van nekik minimumadójuk, tehát ha nem éri el a 15%-ot, akkor 15% a minimumadó. Tehát ott azért egy elég erős ilyen sarkantyúzás van, tehát nem tudom az indiai cégek ezt hogyan mit tenni, úgy néz ki, hogy növekedik, tehát növekedésben van mindenki, tehát véletlenül ez a nyerességesség probléma nem akkora, a piac folyamatosan bővül, de van minimumadójuk, tehát ez viszonylag ritka. Az SZIA-juk az progresszív és 30%-ig megy, és ami jó hír, hogy igazából semmilyen ilyen mellékes adójuk, tehát a örökösödési adó, vagyonadó, nagyon minimális ingatlan adójuk van, főleg csak magánszemélyeknek, tehát úgy néz ki, hogy ezeket a kisebb adókat, amivel rengeteget kell foglalkozni, azokat ők nem vezették be.
Lehet, hogy drágább lenne a bürokráciája az egésznek, mint a...
Azt gondolom, igen. Tehát pont ezekkel a tömegeknek, amit mondasz, azért ez egy hihetetlen dinamikus gazdaság, és ahogy látjuk, hogy a tömidútól elindulva, ők azért most így kibújva az angol gyarmatosítás alól, úgy néz ki, hogy nagyon szép évet futnak, és a világ hát tulajdonképpen az egyik legerősebb gazdaságává tudnak felfejlődni, amihez majd nyilván kell a politikai stabilitás, ezt majd Botton megelemzi, de én mindenképpen azt gondolom, hogy az ő történelmük az elmúlt több ezer évben egy elég jó gazdaságot mutatott. Tehát ők ezeknek az utaknak egyébként később fogjuk látni, a Sejem útnak is leágazása ment Indiába, tehát gyakorlatilag de egy nagyon-nagyon meghatározó gazdaság, de adójogilag egyébként nem mutat semmi olyan különlegességet, sőt egyébként ők le is magdostak bizonyos előnyöket. Mauritius volt nekik egy ilyen örökölt, vagy ilyen angol korszakból eredő kedvenc helyük, ahova például rengeteg biztosítás és nyugdíj intézetük ment ki, mert nagyon kedvező volt, egy speciális egyezményük volt Mauritiusszal, és Mauritiusból jött vissza rengeteg befektetés, és kicsit olyan volt ez, mint Európának Ciprus meg a déli ország. Ezt egyébként ők megszüntették, tehát ezt nagyjából lecsökkentették. Tehát úgy néz ki, hogy India egy viszonylag egyszerű és áttekinthető adórendszer felé megy, ami hát aztán meglátjuk, hogy meddig tudja finanszírozni ezt az országot, de úgy néz ki, hogy jelen pillanatban jól. Tehát látjuk, hogy az indiai cégek itt is megjelentek, Európában is megjelentek, tehát a Tata és itt tovább, tehát itt Magyarországon is jó, egy pár indiai cég is jelen van, szóval a világ ékszeriparában folyamatosan jelen vannak, azt hiszem a nyilváncsiszolásnak az egyik fő központja, tehát így ilyen rotterdami nagyságrendű, vagy amsterdami nagyságrendű terület, szóval egy hihetetlen komplex ország, úgy, ahogy mondtad, nagyon nehéz felfogni, hogy melyik része hol mi folyik.
Oké. Köszönjük szépen, politikailag is megvizsgáljuk az országot hamarosan. Zoli, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked, szép napot.
Köszi, nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk a Tömjén út országainak első állomása India, a célországunk.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát és India. Már itt körbejártuk történelmileg, gazdaságilag az országot, adójogilag, hát külpolitikailag azért van, itt is van egy pár érdekesség. Ugye egy erős központú, laza szövetségi állam, abból szempontból, hogy gyenge állami, de erős központú vezetés, illetve hogy így áll össze az erőviszony. És elég sok vitás helyzet, ugye Pakisztánnal kapcsolatban többek között.
Így van. Hát, ha a külpolitikai szempontból indulunk, akkor valóban gyakorlatilag minden határán kvázi háborúban áll India. Tehát ez azért egy elég más államiság, mint amit mi itt Európában megszoktunk, már sajnos mi is barátkozunk ezzel. Ugye egyrészt Pakisztánnal a vitatott kasmiri régió, ahol egyébként egy kis kínai jelenlét is van, közvetlenül is.
Meglepetés.
Nyilván a pakisztániakat is támogatják, konkrétan az indiai vádak úgy szólnak, hogy még a pakisztáni rakéta technológiába is bőven exportált Kína tudást. Hát ez teljesen logikus lenne, ugye itt le tudják kötni Indiát, és akkor nem velük közvetlenül derbiznek a Himalájába. erre is sor került, ugye 2019-20 körül több halálos áldozattal járó kínai-indiai lövöldözés tört ki újra az egyik világ egyik legmagasabb területén lévő hadszíntéren. Ugye ez Indiának az észak-keleti részén, a kínaiakkal való közös határ, illetve hát éppen a probléma az, hogy nincs eldöntve, hogy egész pontosan ez is húzódik. Úgyhogy Kínával emiatt is, illetve a fokozódó kereskedelmi verseny miatt is a hangulat az kifejezetten romlik. És akkor itt van Banglades, ami szintén ugye a brit korona gyarmat része volt, akivel kisebb határviták, de ugyanúgy megvannak, illetve az összes menekült kérdés is, ami a muzulmánok helyzetét illeti Indiában, mint vallási kisebbség. A legutóbbi kormányzat alatt, tehát Narendra Modi idején úgy tűnik, hogy kifejezetten a hátrányukra változik az indiai jogrendszer. Hát ha ezt nézzük, akkor tehát tényleg a szárazföldi területeken végig háborúzik India, és szépen lassan az indiai óceán is egy fegyverkező területté válik. Ugye itt az AUKUS nevű ausztrál-angol-amerikai szövetségnek a párja, a régiós párja amerikai vezetéssel, ez az ausztrál japán, indiai-amerikai quadnak nevezett szövetség. Tehát még egyszer, itt ugye Japán és India a két helyi erő, és az ausztrálok és az amerikaiak az euróatlanti hatalma képviselői. És ez egy nagyon komoly induló kezdeményezés az ügyben, hogy Indiát ebből a vélt és néha valós el nem kötelezett mozgalomból kirángassák, és az amerikai oldalra állítsák a kínaiakkal vívott globális versenyben. Úgyhogy, hát ha nagyon messziről nézzük, akkor ez a külpolitikai adottság a világ legmagasabban zajló csatája, több mint 6000 méter fölött, egyébként egy Pakisztán-India közötti gleccsernél zajlik, ahol az áldozatokat leginkább az időjárás és az oxigén hiány szedi, tehát itt nincs effektíve most lövöldözés, úgyhogy ezt is ők ezt a rekordot ők tartják. Valahogy így fest a külpolitikai mérleg, alapvetően orosz fegyverzettel rendelkeznek, nagyon sok orosz fegyvert vásároltak, és most, amikor legutoljára éppen francia Rafale gépeket vettek a holland elnökség idején, már a francia elnöksége idején, ebből óriási botrány lett. Tehát a Gandhinak, a Indira Gandhinak a unokája, ugye ez a Nehru Gandhi család a mai napig az egyik pártot meghatározza Indiában, jelenleg nem ez a kormánypárt, de itt Rahul Gandhi a mai napig az egyik vezetője ennek a történetnek, és ő az, aki vitte ezt a vádat, mint ellenzéki politikus a kormánnyal szemben, hogy ez a közel 8 milliárd eurót érő beruházás, ez pontosan hogyan is történt, miért van az, hogy az árak megemelkedtek menet közben, mik vannak ezeknek a Rafale gépeknek, illetve hát most csak egy apró epizódot mondok, itt kiderült, hogy véletlen François Hollande feleségének a cégét, filmgyártó cégét az az indiai vállalat kezdte el támogatni, aki aztán a offset szerződésnek a kedvezményezettje lett a Dassault francia cég részéről.
Hát érdekes.
Véletlenek már pedig vannak.
Igen, nagy véletlenek. Azon gondolkodtam közben, amit mondtál itt Kínáról, meg a kínai jelenlétről, de közben az orosz jelenlét is ugye erőteljes, meg az, hogy milyen módon próbálják egy kicsit lekötni az erőket. Hát ugye Oroszországnak azzal kell szembenéznie, hogy a világ két legnépesebb országa délről, meg délkeletről ott nyomul. Indiának, meg Kínának egymással ugye szintén ugye ez a óriási mezőgazdasági felszívó erő, a nagy urbanizáció, növekvő lakosság, és a mindezzel járó ugye vízhiány, és amit akarsz. Szóval, hogy hát elég érdekes szitu alakulott ki azért.
És hát a Himalájából erednek a folyóik, tehát ilyen szempontból Kínának azért van nagyon komoly befolyása, és ez is egy biztosan éleződő konfliktus, tehát ez nem elmúlni látszik, hanem éppen, hogy éleződni. Nyilván az is segít, hogy mindkét ország élén egyre inkább asszertívabb vezető van. Uh-huh. És ugye India belelúg gyakorlatilag a kínai kereskedelmi útvonalba, akár Szuezi csatorna felé, akár bármilyen másik nyugati irányba mennek, tehát ez is egy stratégiai kérdés, nem véletlen, hogy a Seychelles-szigeteket és másokat próbált bevásárolni Kína, hiszen ezzel Indiát próbálja ellensúlyozni, hogy adott esetben India ne tudja az amerikaiakkal együtt megállítani a vízi kereskedelmet. Úgyhogy tehát ez a derbi, ez most nevi ki magát, és ez itt a szemünk előtt fog tovább eszkalálódni, tehát 22 végén megnézhetjük, de elég nagy lábaleperbe mernék fogadni, hogy itt nem a békésebb irányba fognak fejlődni a külpolitikai vonalak. Ami az indiaiakra nézve szomorú, hogy a belpolitikai se.
Ja,
a Freedom House-ot
Botton, fogsz te még nekünk jó hírt mondani 2022-ben? Mert beszélgettünk itt pár dologról.
Szegény Botton, most miért hozod ilyen?
Nem, csak tényleg
annyira. Bekergetted egy zsák utcába, aztán...
Tudom, hogy ez a realitás, csak igen, időnként olyan borzasztó hallani, hogy milyen irányba megyünk. Igen, oké. Okay.
Már végignézem a jegyzetet, mert van egy jó hírem.
Na, jó, oké.
Okay. 2014-ben létrehozták az Ayurveda, Yoga és a többi indiai homeopátia minisztériumát.
Oké.
Okay. Tehát az országban egy közel 90 minisztérium van, és az egyik új minisztérium az alternatív gyógyászatot bevezesse az országba, a 7 hagyományos gyógyászatot, amiben az a tréfás, hogy a saját reméléseik szerint is a lakosságban mindössze 10-15%-a nyitott erre, és ők is csak azért, mert nem jutnak el a kórházig, vagy túl drága. Tehát,
és
ez volt a jó hír. Na, oké.
Van másik jó hírem is, például most 2019 nyarán jöttek rá, hogy ideje lenne már a brit gyarmati időszakból való büntető törvénykönyvnek a upgrade-je, tehát elkezdték a büntető törvénykönyv frissítését, úgyhogy ez a folyamat is zajlik, tehát óriási léptekkel halad ez a jogalkotás is előre, hogy ez megtörténhessen.
Ez tényleg jó. Oké.
És hát az nem tudom, hogy jó híre, de a világ létező legnagyobb ID, kormányzati ID programja a kínaival ugye talán összevérhető módon az Indiában zajlik. Ennek egyébként neve van, ez az Aadhaar, ami hát ilyen bázist, vagy ki tudja, valamilyen adatbázisszerű szót jelentene, és ebbe próbálják meg beterelni most a lakosokat. Ugye nincs kormányzati nyilvántartás, tehát eddig azt képzeljétek el, hogy Indiában is kopogtatással megy a népszámlálás. Most azért ez egy ekkora országban ez egy komoly feladvány.
Hát hány szok ebbe kopogtatni? ez nagyon erős.
Itt nincs otthon, ugye? Hát szorosztól 2-3-mal, tehát itt azért több milliárd kopogásra beszélünk. Úgyhogy tehát ez a rendszer, ez egy brutálisan izgalmas történet, amiről jóval kevesebbet beszélünk szerintem, mint a kínairól. Ugye nincs ehhez kapcsolva az a értelmi politikai retorziós rendszer, amit a kínaival szoktunk asszociálni, viszont minden más. Tehát a legfelsőbb bíróság hiába próbálja tiltani, gyakorlatilag a kormányzat ragaszkodik hozzá, a szociális szolgáltatásokhoz, kezelésekhez a kórházban, és a legkülönbözőbb bankszámlanyításhoz, mobiltelefonvásárláshoz is kelljen használni ezt a számot, holott elvileg önkéntes a rendszer. És hát aztán ezekkel az adatokkal mindenki garázdálkodik, egyébként hackerek is.
Hát eddig, igen.
Kapaszkodjunk, 200 kormányzati oldal volt az, aki hát véletlenül nyilvánosan elérhetővé is tette egyes részeit ennek az adatbázisnak. És még a saját bevallásuk szerint is minimum több mint 100 millió indiai adatait már teljesen elvesztek. Úgyhogy hát itt még van mit csinálni, de az egész biztos, hogy az indiai biometrikai piac vagy szegmens is már a több milliárd dolláros nagyságrendben van, tehát ezt most kapcsolják össze mindenféle mással is. Úgyhogy tehát nem gondolnánk Indiáról, de ezen kőkeményen dolgoznak, hogy valamilyen módon ez működjön.
Uh-huh. Honnan kanyarintottunk el, ahol jött
se
el?
Honnan. Mentünk sorba a érdekesség indiáról rovatban.
Igen, de
hát a jó híreket akartatok.
Igen, de hallgatok biztos kíváncsiak arra is, hogy
70%-át.
Mi jött volna, hogyha nem kérjük a jó híreket ott már, mint a politikával kapcsolatosan, a belpolitikával?
Belpolitika helyzete a következő. Tehát ugye Narendra Modi minimum egy problémás miniszterelnök, aki most már lassan 7.-8. éve van hatalmon. A pártja az kifejezetten a hindu nacionalizmus talaján áll, és ezzel szerzi a szavazatait. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy hoztak olyan új állampolgársági törvényt, ami a muszlimokkal szemben, kifejezetten muszlim vallási menekültekkel szemben diszkriminatív, óriási tüntetések voltak, illetve akár régi törvényeket azért átnéznek, hogy újabb hindu szentélyeket emelhessenek vitatott területeken. Tehát egy picit képzeljük el ezt a palesztin-izraeli történetet egy sokkal nagyobb kontextusban. Ezért most többen megköveznének, de valahogy így kell elképzelni, tehát itt a muzulmánokra épített ellenségkép az most kifejezetten jól működik. És eközben, hát ilyeneket mondanak a Freedom House és társai, hogy kifejezetten politikai lojalistákkal töltötték föl az ellenőrző kormányzati intézményeknek a vezetését, ki látott már ilyet, illetve különböző hasonló vádak, hogy egyszerűen megfélemlítik az újságírókat, hogy a Finomház is ezt hozza közel. Megint csak brit gyarmati éra szerint törvényt használnak arra, hogy újságírókat elhallgattassanak. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly demokratikus jogok csorbulását látjuk az elmúlt időszakban, és ez az, amit a Freedom House is megerősít azzal, hogy a demokratikusból a részben szabad országgá minősítette vissza 2021-ben Indiát az amerikai think tank. Tehát ez azért egy elég komoly és aggasztó fejlemény. Ráadásul Módi, aki korábban Gujaratnak volt kormányzója, már ott belekavarodott 2002-ben egy olyan felkelésnek a egész mondjam, nem kezelésébe, aminek végül több mint ezer halottja volt, aminek három negyede muzulmán volt. És a legfelsőbb bírósági jelentés mondta ki róla, hogy gyakorlatilag egy modern Néró, aki elnézett balra, amikor jobb oldalt mészárolták a gyerekeket, nőket, asszonyokat, férfiakat. Természetesen a később kinevezett speciális vizsgálóbizottság nem talált bizonyítékot arra, hogy közvetlenül közreműködött volna. És klasszikusan a Módi történet az arról szól, hogy visszaveszi a egészségügyi költést és a különböző szociális támogatásokat és a beruházásokat nyomja. Innentől kezdve a bányászat, a természeti kincsek kiaknázása öles léptekkel zajlik, nagy cégek, indiai cégek és az indiai felső osztály örömére, viszont elképesztő módon nyomják el a helyi törzseket. Csak példának mondom, véletlen tudom a történetet, hogy egy indiai jezsuita börtönben halt meg most az elmúlt évben, aki egy helyi törzset próbált védeni a kiaknázó cégtől, aki a területüket is el akarta venni, természetesen jogellenesen, de hát ez nem mindig zavarja a helyi rendőrséget. Uh-huh. Úgyhogy tehát itt tényleg azt képzeljük el, hogy egy picit ilyen, mint amit a filmekből ismerünk, olyan szituációk zajlanak, és erről nagyon keveset hallunk, mert nem nagyon jut ki az országból, vagy olyan oldalakat kellene nézegetni.
Meg ritkábban van happy end, mint a filmekben.
Hát sajnos jelenleg ott tartunk, hogy nagyon ritkán. Nagyon ritkán van happy end, és nem is nagyon látni a változást, mert a kormányzat megítélése egyébként pont emiatt a nagyon ügyes identitás és etnikai politika miatt meglehetősen töretlen. Tehát a Gandhi vonal nem nagyon tud visszajönni, a Congress Party, és emiatt nem látni azt, hogy hogy lesz itt áttörés, tehát a legnagyobb államokban is megszerezte most már a BGP, a Modi párti az irányítást, tehát elég hullának, gyakorlatilag tüntetések azok, amik időnként megmozgattak dolgokat, ilyen volt a állampolgársági törvény kapcsán a tüntetési hullám, és ami sikeres volt, az ugye a farmereket érintő, a mezőgazdaságot érintő törvénymódosítás, azt végül visszavonták, tehát gyakorlatilag ez az egy ilyen típusú siker volt, úgyhogy azt mondanám, hogy a valószínű, hogy ez folytatódik, tehát lesznek olyan lépések, amikor a társadalom egy része meg fog mozdulni, és talán meglátszik egy picit a civil társadalomnak az ereje.
Jó, hát figyeljük akkor Indiát is, megyünk tovább köszönjük. A Töngyén úton. Botond, szép napot neked, köszönjük szépen.
Köszönöm, hallgatóknak is, nektek is, szervusztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel zártuk tehát a Töngyén út első állomását, Indiát itt a Dóvilág rovatunkban.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.